Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora. Három cégvezető, akik képesek fejlődni. A Mentor két szakértője, Doncsné Engler Bernadett, a Budapest Bank kisvállalkozási üzletág vezetője, valamint Dr. Molnár Imre, coach, műsorvezető, Ércfalvi András.
Nagyon jó rádozást mindenkinek, ez a Mentor, lánynevén GR2 vállalkozások versenyét a Trend FM-en. Hetedik évadban vagyunk, a hetedik adás és a hatodik feladat megoldása. Sokan ülünk itt a stúdióban, itt vannak a versenyzők, Bojtos Emes, a C-Sandwich Kft. Hidegkonyha, Kétering és Novák Tamás, a Novák és Társai Kft. Közúti szállítástól, Varga József az adóalbától most nincs velünk ebben a körben, de attól még nagyon röviden értékeljük majd az ő házi feladatát is. Kockázatmenedzsment második felvonás, második rész. Itt van a stúdióban Kollár Kinga, a GVH sajtószóvivője, az Orientex-től Matus Gábor, és természetesen Dr. Molnár Imre tanácsadó, tehát a mentorok, a segítők, a tanácsadók az egyik oldalon, a vállalkozások a másik oldalon. És akkor nézzük ezt a második feladatot, vagy a kockázatmenedzsment második fejezetét. Érdekes volt, mert hétközben te mindig beledolgozol, összedolgozol a vállalkozásokkal, és láttam, hogy kellett egy segítő kezet nyújtani valamikor a hét közepén. Miért?
Ez már egy következő feladatról szólt, egyébként majd a hetedik, nyolcadik egymásra épülő feladatról szólt ez a közbenső konzultáció. A mai értékelendő feladat az a múlt heti konzultáció eredménye. Egyébként ehhez nem nagyon kellett hozzányúlni, nagyon klasszul gondolkodtak a cégek, nagyon jól átgondolták a kockázataikat. Ugye az előző feladat arról szólt, hogy az előző héten megfogalmazott, kritikusnak ítélt kockázatokat vajon miként tudják, próbálják a cégeink kezelni a jövőben. Mely kockázatok azok, amelyekkel nem nagyon van más tennivalójuk, mint elviselniük ezt a kockázatot, valamilyen akár tartalék alapképzésével, akár bármilyen rágyúrással. Lehet olyan kockázatkezelési módszerük, hogy megpróbálják szerződésileg kezelni ezt, akár a közbenső második vagy harmadik féllel, tehát a beszállítókkal.
Tehát egyfajta garantőr vagy garancia betolással.
Igen, vagy akár egy harmadik fél, aki mondjuk a gazdasági kockázatokat átvállalja helyettük. Erre is van lehetőség. De lehet olyan is, hogy megosztják ezeket a kockázatokat szintén szerződéses vagy üzleti megállapodási keretek között, a ügyletben résztvevők között, és még sok minden egyéb más lehetőség is elérhető volt. A feladat az volt, hogy a korábbi héten listázott, kritikusnak ítélt kockázatokat vajon ők hogyan próbálják kezelni. És
tehát a múlt héten feltárták a kockázatokat, igen. Most pedig meg kell a megoldást is valamilyen módon találni, esetleg ABC megoldást.
Igen, ugye? A feltárásnak annyit kiegészítés, hogy rengeteg fajta kockázatot lehetne értelmezni egy vállalkozás életében. A múlt heti feladat arról szólt, hogy ezt úgy tárják fel, hogy legyen számunkra is egyértelmű, hogy miért pont azokkal fognak majd a későbbiekben foglalkozni, mert egyébként kiváló Jolly Joker vezetőink ülnek itt, akiknek azért egy személyben nagyon sok mindent kell csinálniuk, tehát véges erőforrások állnak.
Jó, hát ez aztán kockázat is, mert majd Tamásnál ki fog derülni, hogy ezt a one man show több fel is írja, mint fontos kockázatot, és erre megoldást kell találni, mert nem lehet, hogy mindent én csináljak, mert mi, hogyha nem vagyok ott, vagy igen, hogyha beteg nem vagyok, vagy ha el akarok menni sírni egy
és hétre. Nem csak a Tamásnál. Igen, tehát, hogy ez fontos elem.
Jó, menjünk akkor nagyon gyorsan körbe. Matus Gábor, Orientex, mennyire voltál elégedett a megoldásokkal?
Elégedett voltam a heti házi feladatokkal, a kockázatoknak a feltárása is jól sikerült múlt héten, az arra adott válaszok talán még jobban adekvát, releváns, és ami talán még fontosabb, a elméleti helyet sokkal inkább gyakorlati válaszok születtek, úgyhogy én abszolút elégedett voltam a versenyzőknek a heti munkájával.
Nem örültem, amikor Kollár Kinga jelezte, hogy részt tud venni ezen az adáson, ugye a GVH sajtószóvivőjeként, és már a konzultáción is ott volt, ugye? Tehát találkozott a vállalkozásokkal. És most csak egy megelőlegzésképpen mond két dolgot, ami az ön székéből, az ön szempontjából fontos lehet, hogyha a téma kockázat, üzleti kockázat, kockázatmenedzsment és a megoldások.
Ugye mindkét cég esetében egyértelműen kijött az, hogy az ár, illetve az árnyomás, amivel nap mint nap szembesülnek, az egyik legnagyobb kockázat, tehát illetőleg az egyik legnagyobb feladat, hogy ezt valamilyen módon tudják kezelni. És azért itt bejön a gazdasági verseny és az ahhoz kapcsolódó szabályozás, és hogy ezeket az árnyomást, ezt hogyan kezeljük, és miképpen lehet erre jó válaszokat adni. Tehát ez a téma az mind a két cégnél bejött. Illetve a másik téma, ami mindenképpen a gazdasági versenyvédelemhez is kapcsolódik, az, hogy hogyan tudunk jól reklámozni, hogyan tudjuk jól megtalálni a webünket, úgy, hogy ez egyébként ezen megfeleljen a fogyasztóvédelmi szabályoknak is.
A magyar vállalkozások ebben a dzsungelben vagy erdőben egy kicsit eltévednek, mert annyira bele vannak kényszerítve ebben a mókuskerékbe, akár csak az árra gondolok, vagy a reklámra. Ez az utca legjobb borbia, ugye egyszer beszélgettünk erről, hogy mindenki ígér valamit, az ország legjobb borbia, a világ legjobb borbia, csak mondom azoknak, akik nem ismerik a viccet, és akkor valaki megszerényen ki, hogy az utca legjobb borbia. Nagyon könnyű lehet mondjuk, hogy megint egy harmadik céget mondjak, nem tudom, a csokoládétortát kéne sütögetnem, hogy a világ legjobb csokoládétortáját én sütöm. A legegészségesebbet, ettől fogsz le a legjobban, ettől leszel a legkarcsúbb, ettől még okosabb is leszel, nem tudom, és akkor nyilván ez már ütközik mindenféle jogszabályba.
Igen, nagy a késztetés arra, hogy olyan kitűnési pontokat, olyan dolgokat próbáljunk mondani a termékről, amivel ki akarunk tűnni a piacon, és jól tudjuk azokat értékesíteni. Viszont nagyon speciális szabályok vonatkozhatnak a kereskedelmi gyakorlatok, tehát a reklámok megfogalmazására, akár még egy kicsi cégeknél is kis és középvállalkozásoknak, tehát fel fog jönni itt az élelmiszerekkel kapcsolatos reklámozás.
Az influencerek használata.
Speciális szabályai, igen.
Imre? Még az jutott eszembe, hogy az utca legjobb, meg az ország legjobb, meg a világ legjobb, sosincs vége, tehát az univerzum legjobb termékeiken láttam már ilyen hirdetést is, mert hát végül is, ha a földgolyón a legjobb, akkor jó esélye valószínűleg a csokitort az univerzumban a legjobb.
Ott is jól esik.
Tekintet, tehát ugye, nincs vége, így van ennek a dolognak. Persze, ugye erről beszélgettünk az előző feladatban, hogy számtalan kockázatot lehetne felsorolni. Gazdasági kockázatokat, személy jellegű, tehát HR-hez köthető szabályozási kockázatokat, technológiai kockázatokat, de mégis falsúlyozni, valamilyen módon súlyozni kell ezeket a cégeink számára, hogy be tudják osztani azt az egyébként nagyon limitált erőforrást, amivel rendelkezésükre áll, hogy kidolgozzanak erre forgatókönyveket. Mindennel nem tudnak. Jó lenne, klassz lenne olyan világban élni, hogy minden kockázatra lehessen valami forgatókönyv, ami elő rántható adott esetben, de hát ez is egy kockázat, hogy nem tudunk minden kockázattal foglalkozni.
Én látom ezeket a térképeket, és most csak egy-egy perc akár, aztán később ezt kibontjuk a következő két körben, egy picit először talán Tamástól, hogy minden olyan kockázat, amit föltártál, az kapott valami megfelelést, megoldást, vagy volt, amire azt mondtad, hogy ez passz?
Ha más nem, akkor legalább annyit, hogy valamekkora céltartalékot képzünk arra, hogyha ez bekövetkezik, tehát más lehetőségünk nincsen. Vannak olyan kockázatok, amiket el kell, hogy viseljünk, és hogyha az bekövetkezik, akkor egy átmeneti időszakra legalább egy céltartalékot képzünk.
Ez egyébként megfelel a szakembereknek, a tanácsadóknak, hogyha azt látják, hogy egy cég föltár bizonyos kockázatokat, és akkor utána azt mondja, hát zárójelben 1 milliót félretettem erre. Másikra, erre másfél millió. Igaz, ezek nem megoldások, ez egy ilyen vészforgatókönyv, de mégiscsak jó, hogy legalább pénzügyi tartalékkal rendelkezik.
Igen, tehát mondjuk, hogy nem egy ilyen visszanemtérő elegáns megoldás erre a dologra, de arra az megoldás lehet, hogy túlélje a cég. Ha bekövetkezik ez. Egyszer egy nagyon sikeres nemzetközi építőipari céget, egy dán cégnek a vezetőjével már idős korában készítettek egy interjút, és azt kérdezték tőle, hogy vajon mégis hogy jutott ide, milyen filozófia mentén mert belevágni a nemzetközi építkezésbe, és azt mondta, hogy mindig úgy gondolkodtam, hogy nem vágok bele egy új kísérletbe akkor, hogyha nem engedhetem meg magamnak, hogy ne sikerüljön. Tehát mindig félretett annyit, hogyha ezt elbukja, akkor is megy tovább az üzlet, akkor sem kell bezárni a céget, akkor is megmarad az egzisztenciális háttere a dolgozóknak. És itt ugye ez a felelősség óriási, hogy persze játszhat az ember a saját vagyonával, de alapvetően itt 10-20-30 család megélhetéséről beszélünk. Ezt a fajta felelősséget is természetesen vállalniuk kell a cégeinek. És hogyha erre képeznek tartalék alapot, ha bekövetkezik valami csak azért, hogy túllendüljenek, hát nem a legjobb megoldás, de megoldás.
Azt gondolom, hogy Orientex még csak egy ilyen adózási sapka van félig meddig rajta. Gábor, ez szimpatikus akkor, nem? Hogy valaki ennyire tudatos.
Igen, a tudatosság.
Adótudatos is, ha úgy tetszik.
Adótudatos is, igen. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, hogy nem marad más kockázatkezelési megoldás, mint az ilyen típusú, mondjuk az, hogy pénzügyi típusú megoldás, hogy valamilyen forrást erre elkülönít az adott vállalkozás. Én talán annyit fűznék még hozzá, hogy nyereségszerzésre irányuló üzletszerű tevékenység az a dolog természetéből fakadóan is ugye kockázattal jár. Tehát, hogy az szükségszerű, hogy kockázatok vannak, és egy részüket nem nagyon tud más csinálni egy vállalkozás, mint hogy elfogadja, elviseli, és igen, ilyen típusú megoldásokkal tudja kezelni. Vagy az már egy más típus és egy nagyobb lélegzetű döntés adott esetben, hogy csak egy példát véve, hogy van mondjuk egy gyártóvállalkozás, aki a tevékenységéből eredő minden kockázatot vállal, az nyilván egy nagyobb nyereség reményében teszi ezt, ellenben hozhat olyan döntést, hogy ő, teszem azt, egy bérgyártó minőségre vált, és ilyen típusú szerződéseket köt a vevőivel. Az egyfajta kockázatkezelési megoldás, nyilván szükségszerűen kisebb nyereséggel is társul, tehát hogy vannak ilyen fundamentális döntések egy vállalkozás életében a kockázat.
Annyira jó csapat alakult itt ki, hogy most nincs itt a körben Dancs Engler Bernadett, a Budapest Bank kisvállalkozói üzletág vezetője, de küldött néhány gondolatot, inspirációt, és ez nagyon jól illik, és nyomtattam magamnak az egyik. Kockázatot vállalni muszáj, de nem mindegy mekkorát. Ez mondjuk MS, ez a maguk tevékenységét, ez a mondat, ha ezt elfogadom tételmondat, ez mennyire érinti, vagy mennyire tudja ezt elfogadni? Igen. Muszáj kockáztatni, de nem mindegy mekkorát. Na, de mekkorát.
Ahogy az Imre mondta, azért ezt figyelembe kell venni, hogy ne sodorjuk veszélybe az a magát a céget ezzel a kockázatvállalással. És aztán pedig rangsorolni kell, hogy milyen megoldások közül tudunk választani, hogy a ingyenes megoldások, a kis tőkebefektetésűek, illetve a nagyon drága megoldások között.
Hogy itt be is áraszták a vállalkozásod, de emesség egészen biztos, tehát ezeket így feltárták ezeket. A...
Igen, a Tamás is nagyon jól definiálta azt, hogy egyébként mennyit tesz félre, mennyit kvázi investál ennek a kockázatnak a kezelésére a későbbiekben. Ennyi volt egy ilyen fontos visszacsatolás talán, hogy nagyon fontos, hogy ezt utána összefűzzük a pénzügyi tervvel, tehát hogy ott valóban ez jelenjen meg. Ha a kockázatkezelési tervben allokálunk forrást arra, hogy bizonyos dolgokat kezeljünk, akkor a pénzügyi tervben is ennek látszódnia kell.
Kockázatmenedzsment és megoldási lehetőségek, folytassuk néhány perc múlva a mentor szusszanunk, és aztán jöjjön Bojtos Emes, a C-Szendrés Kft. Hidegkonyha kételén, nézzük meg, mik a legfontosabb kockázatok. Egyet felírtam magamnak, a motiválatlan munkatársaknak. Kezdjük ezzel, hogy ez mekkora kockázat majd vállalkozásnak, és erre milyen megoldást tud majd találni.
Folytatódik a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.
Folytatódik a Mentor, a vállalkozások versenye itt a Trend FM-en, a hetedik évad, hetedik adás, hatodik feladat megoldás, kockázat menedzsment a második rész, és jogos volt, amit Kollár Kinga, a GVL sajtószóvét közben szünet alatt mondott, vagy szünetben mondott, mert ő nem ült itt az előző körben, az előző héten, mert azt mondta, hogy nem mindegy, nem akarom idézni, hogy mondta, hogy nem mindegy, hogy milyen kockázatról
nem mindegy,
beszélünk.
Hogy mekkora kockázatról beszélünk, hogyha egy olyan komoly kockázat, mint mondjuk egy üzemnek a leégése, a kérdés, hogy akkor ezt hogyan tudjuk kezelni, akkor nyilván ott a biztosítás. Ez kötelező.
Ezt pont Gábor egyébként a múlt héten szóba hozta, azt hiszem, szinte szó szerint egy ilyen esetet hozott fel.
De mondjuk egy olyan kockázat, hogy elmegy egy munkavállaló, hát rövid távon nyilván lehet, hogy ez is egy kockázat, de azért azt egy pár hónapon belül tudjuk menedzselni, vagy bármilyen módon kipótolni, de hát, hogy nem mindegy, hogy milyen kockázatról beszélünk.
Végigolvastam MSZ-nek a dolgozatát, amikor ugye a kockázatokról és a megoldásokról szóltak, és ott, amit felírtam magamnak, és ezt mondtam az előbb, az kockázatként jelölte meg mondjuk a munkatársakat, hogyha azok mondjuk motiválatlanok, mert arra is valamiféle megoldást kell találni. Ez teljesen jogos, ugye, Imre? Mint mindegyik őtöktől kérdezem, ez egy nagyon jó dolog, ez bekerül a kockázati térképre.
Igen, különösen akkor, hogyha olyan piaci áttörést szeretne elérni a cég, amelyik nagyban alapoz a kollégáknak az egységes aktív részvételére erre. Tehát nem elég, hogyha a tulajdonos vezetőnek ez egy ilyen kívánatos jövőképe, hanem elvárás a végrehajtói szintől is, hogy ők is akarják legalább ugyanennyire ezt. És ha nem akarják, akkor bizony ez egy nagyon komoly kockázat.
Csak azért, hogy a többi vállalkozáshoz, meg a hallgatókhoz is szóljunk, hogy terítsük ki ezt a dolgot, vagy nyissuk ki. Ugyanis kockázat volt például az elszabaduló árak. Na most ez mind a kettő az önök esetében, ugye hidegkonyha, catering, ez iszonyú lényeges. Pont megint zene alatt beszélgettünk, hát amit elszabadult árban, élelmiszerben Magyarországon, az hihetetlen. Hát én a bevásárlásnál látom, nyilván önöket ez hatványozottan érinti.
Az elszabaduló árakra sokkal könnyebb megoldást találni, tehát ott számításba jöhetnek a Tomi által előbb említett félretett források. Az azt megelőzően említett motiválatlanságra, hát azt nem tudjuk megoldani készpénzzel. Tehát ott sokkal kreatívabb megoldást kellett, és ez azért fájdalmas pont nekem, amikor ezt így átgondolom, hogy valójában a munkavállalóknak mi az, ami számít neki. Tehát ő nem akar beállni az én álmaim mögé. Jó, szimpatikus, de nem ezért jön be minden nap dolgozni. Ő azért jön be dolgozni, hogy a munka körülményei olyanok legyenek kiemelkedő, mondjuk a többiekhez képest, legyen egy olyan vezetőség, akihez bármikor fordulhat.
Nyitott ajtó.
A nyitott ajtónak az áldásos hatása, igen, meg egy kis vállalkozásit, hát egy multinál ezt nem tudjuk megcsinálni, őket ilyenek érdeklik. Úgyhogy a motiválatlan munkaerő problémájának a megoldására én olyasmikkel álltam elő, hogy javítani az ő munkakörülményeiket. Hogyha igényük van bármire, akkor az haladék tudattalanul minél hamarabb biztosítani a számukra.
Olyan legyen az öltöző, olyan legyen a munkaruha, olyan legyen a munkaidőbeosztás.
A megbecsültség érzése az nagyon-nagyon fontos. Ezek a dolgok nem kifejezetten pénzbe kerülnek, de szinte a lista legelejére lehet kell őket venni, hogy nem tudunk tovább haladni, hogyha ezek, ezt a stabilizálást nem oldjuk meg. Ha széthullik a csapat, akkor aztán teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül a zöldség.
Ezt biztos tudjátok, nézek most az Imrék oldalára, egy nagy salátagyártó cégnek volt benne a vezérigazgató napvendége műsorban pont a héten. Ő mondta azt, hogy van egy világkutatás, R betűvel kezdődik, de nem fogom tudni, hogy micsoda. És Magyarország volt az ország, ami első, a legnagyobb kockázatként a munkaerőt jelölte meg. 70%. Tehát, ha valami problémát kellett mondani a vezetőknek, akkor az a munkaerő, szakképzett munkaerő volt, az 70%. Most más ország nem volt általában a világon, egy világfelmérés volt.
Hát igen, elképesztő számok jönnek, tehát kicsit szomorú ebbe bele menni. Most a Magyarország hol van ezen a rangsoron? Szerintem az attól függ, hogy ki csinálja ezt a kutatást, meg milyen cégek körében, mennyire lehet ezt reprezentatívnek tekinteni, azért sokszor torzítanak ezek a kutatások, de én is olvastam rémisztő dolgokat, ami például az amerikai piacról szólt, ahol valami ilyesmi számok voltak, hogy a Amerikában dolgozó munkavállalók 60%-a kifejezetten nem szimpatizál a cég értékrendjével és a menedzsmenttel, és ennek is a közel a harmada az akár szabotásra is hajlandó, csak azért, hogy borsot törjön a munkáltatója óra alá. Tehát ez valami elképesztő arány, és tehát nagyon szomorú kép a munkaerőpiacról, és én nagyon hiszem, hogy azért nem tartunk itt ide-haza, de hogy mi alapján merem ezt mondani, ezt nem tudom.
Kinga?
Léteznek kutatások erre, hogy ugye a pénz az önmagában nem feltétlenül egy jó motiváló eszköz egy munkavállaló számára, hanem például mondjuk az egyéni felelősségvállalás, az, hogy ő valamiért felelős, vagy az, amit mondjuk ugye a cég létre akar hozni, akkor az azzal való azonosulás az egy szintén ugye nagyon fontos motiváló erő tud lenni. De egyébként szerintem ennek van egy kulturális háttere, és hogyha megnézzük mondjuk akár a környező országban nyugatabbra, akkor egy boltban, hogyha megnézzük, hogy hogyan fordul hozzánk egy eladó, meg mondjuk otthon hogyan fordul hozzánk egy eladó, van ebben valamiféle beállítottsági kultúra.
Volt is különbség, meg van is különbség.
Így a minap az utcán sétálva pont azon kaptam fel a fejemet, hogy jött ki két alkalmazott egy társasházi kapuajból, és az egymás közötti párbeszéd az körülbelül ilyen volt, hogy hát én ezt be nem viszem, hát az biztos, hogy én ezt meg nem csinálom. Tehát, hogy ez egy ilyen országos attitűd, nem?
Igen,
tehát, hogy nem úgy állunk hozzá, mint a japánok meg a németek, hogy gyerünk és oldjuk meg, hanem én biztos.
Mert most ezzel az adottsággal kell valamit kezdeni. A kockázati térképen ezt kell valahogy lefedni, nem?
Piszok nehéz lesz megoldani ezt a dolgot, és még egy dimenziót hozzátennék, ez pedig az időtényező. Tehát, hogy az árazásnak a kérdését, azt relatív gyorsan, belátható időn belül lehet tisztázni, akár áremeléssel is kezelhető ez. De egy ilyen kultúra formáló kockázatnak a kezelése, az biztos, hogy időigényes. Nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Hónapok, akár évek kellenek ahhoz, hogy ez...
Legyünk most megint nagyon konkrétak, ugye MSZ-ék influencert is akarnak használni, ugye? Használnak is, és szeretnének is használni. Kingának erre rögtön volt egy emlékképe, meg hát egy óvatos tanácsa, ugye? Vagy ilyen előrejelzés?
Igen, ugye hát az elmúlt időszakban több olyan döntés is született a gazdasági versenyhivatalnál, ami pontosan az influencerek által kiadott kommunikáció posztokkal kapcsolatos. Tehát, hogy itt nagyon fontos az, hogyha ilyet használunk, akkor ez legyen egyértelmű, tehát az influencernek a posztjaiban legyen egyértelmű, hogy itt reklámokról van szó. Mert különben ugye a fogyasztónak nagyon fontos azt tudnia, hogyha egy ilyen tartalmat lát, akkor azt tényleg saját referenciája alapján mondja egy influencer, vagy pedig itt valamiféle gazdasági tranzakció van mögött, és ezért pénzt kapott. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, és ezért most már a gazdasági versenyhivatal egyébként büntetni is tud.
Az nem lehet, hogy a két érdek az, tehát ő személyesen is úgy gondolja, és még gazdasági tevékenység is van mögött?
Persze, lehetséges, és ezzel egyébként alapvetően nincs semmi gond, sőt, hát valójában az a legjobb, ugye, hogyha egy influencer
legyen meggyőződve a dolog. De akkor is fel kell tüntetni, és egyben az nagyon komoly bírságok születtek. Azért nagyon új terület még.
Ez egy új terület, és fontos ezért is szeretnénk felhívni a rá figyelmet, hogy végülis csak tényleg az a lényeg, hogy a fogyasztó lássa, hogy itt egy reklámról van szó, tehát hogy itt emögött pénzforgalom is van, hogy valaki mondjuk lájkolja azt a terméket, amit forgalmazunk.
Csak ez nagyon nehéz lehet. Most nekem szendvicseim vannak, és nekem van egy influencerem, vagy több. Többen dolgoznak?
Egy influencer.
Oké, annak ott a szendvics a kezében, vagy mond valamit a cégről, és akkor fel kell tűnni maga. Hogy oldaná ezt meg, hogy ezzel tisztában
most
van?
Hogy tüntessük fel, szerintem ezt mindenki tudja, hogy az esetek 90%-ában ezek az együttműködések nem pusziukra történnek.
Alapul.
Igen, ettől függetlenül a meggyőződés az, hogy például a mi esetünkben ennek a bizonyos influencernek ez a saját terméke, az ő saját receptjei alapján készítjük. Tehát itt egy nagyon szoros összekapcsolódás van, amikor ő beszél a mi termékeinkről. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne külön válaszolni a kettőt, hogy igen, eljöhetsz hozzánk, és ha én nem vagyok itt, akkor is megkóstolhatod ezt, mert ez én kezem munkája, vagy az én receptem, de hogy akkor fölé kell tüntetni, hogy ez itt most a reklám helye.
Hát érdemes valahol megjelenni mindenképpen. Persze értem, van tehát lehet egyfajta együttműködés, és amikor ő is egyébként saját maga és a saját vállalkozását, már az influencer azt ő is próbálja népszerűsíteni, és akkor vele együtt az önökét is, tehát hogy van egyfajta olyan, hogy itt némi átfedés van, vagyis akkor mind a kettő, de akkor már önmagában is egyértelmű, hogy itt egyfajta promócióról van szó. Mindenképpen az a tanácsos, hogy egyébként valahol helyezzük el a posztnak az elejébe, az a végébe.
Igen, mert az nagyon sok vállalkozás azért úgy kerül reflektorfénybe, és ezt egy másik műsorban King azért jól bemutatta, hogy bizony egy másik, egy konkurens mondjuk szót emel, hadd fogalmazzak egy szót emel, mondjuk a gazdasági versenyhivatal, szerinte ez a reklám nem etikus, ugye?
Igen, igen, abszolút, tehát ilyen panaszt nyilván tud tenni.
Tehát ennyire éles a konkurencia.
Sok esetben, igen, ezt versenytársak szokták.
Imre Gábor, hogy látjátok a kockázati térképen ez a fajta terület, ez hol kell rajta legyen?
Hát rajta kéne legyen, de szerintem ez tényleg annyira új terület, hogy nagyon csodálkoznak, hogyha cégek ezt átgondolták volna már. Tehát, hogy valószínűleg megkészülesen az egy-két sokkoló precedens.
Született is, csak talán kevesen hallottak. Hát ott az önszabályzó reklámtestület, akihez lehet fordulni. Sokan persze legyinthetnek, hogy ők kicsik ehhez, és azon nagyok fordulnak, de szóval bemérni egy reklámot, egy marketing tevékenységet, beméretni egy ilyen etalont kialakítani.
Hát nem tudom, hogyha odáig el lehetne jutni, hogy mondjuk a gazdasági versenyhivatal kiad erről valamilyen kommunikét, amit vagy adott esetben megkérdezhetőek lehetnek, hogy tervezünk egy ilyet, kedves hivatal, mit gondoltok, hogyan legyünk biztosak abban, hogy ne lessen aknára. Így van ez az egész.
Létezik egy útmutató, ami kifejezetten ezzel a témával kapcsolatos, tehát az influencerekkel kapcsolatos reklámozással. Ezt meg lehet találni a gyh.hu honlapon. Illetve van egy tanácsadó iroda hálózatunk, akikhez egyébként akár érdemes fordulni, és ők tudnak segíteni
ilyen dolgokban. Ezt szerintem mondjuk el egy pár szor, és akkor valószínűleg nagyobb lesz a merítés is az ott cégektől.
Tehát ez egy fontos szempont, és a kockázatok szempontjából is. Én alapvetően a versenyjogi, fogyasztóvédelmi kérdéskörbe tartozó jogi típusú és abból eredően esetleges bírságkockázat területére gondolok itt elsősorban. Fenn kell, hogy legyen a kockázati térképen, de talán fönn is volt mindkét vállalkozás esetében. Ugye a szabályozási kockázatokkal kapcsolatos megjegyzések, most nyilván ez cizellálható, legyen az adó, legyen az versenyjog, legyen az fogyasztóvédelem, kell nyilván a tudatosság és a nyilván megfelelő szakértelem is sok esetben, hogy ezeket a vállalkozás megelőzze ezeket a negatív következmények.
A MSZ-ék marketing tervéhez kapcsolatban még egy dolgot kiemelnék, hogy itt szerintem nagyon jó ötlet az, hogy abba az irányba próbálnak menni, hogy az egészségük iránt tudatos fogyasztókat próbálják megfogni, ugye, és olyanokat is, akiknek mondjuk valamilyen problémájuk van, és ezért nem tudnak bármit menni, mondjuk itt az inzulin rezisztens étrenddel kapcsolatosan láttam egészen konkrétan termékfejlesztési ötletet. Ezeknek a reklámozásán, illetve az ilyen jellegű állításoknál, tehát hogy azt mondjuk, hogy mondjuk ez egy laktózmentes, vagy gluténmentes, vagy cukormentes szendvics, amit készítünk. Itt aztán igazán nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit írunk, és mit szabad kérni. Mert hogy itt nagyon specifikus és szigorú szabályozás van arra vonatkozóan, hogy élelmiszerek esetében mit szabad mondani, és mit nem. Persze. Itt mindenképpen érdemes ezt akár az OGI-val előzetesen egyeztetni is.
Tehát itt sokkal nagyobbak a büntetési tételek, vagy sokkal gyakoribb az ellenőrzés, hogy érti ezt? Tehát ha élelmiszeriparról van szó, most itt a vállalkozások közül egy ezen a területen mozog, az kifejezetten igen, jobban számított ilyen jellegű vizsgálatokra.
Igen, ugye az ellenőrzések is szigorúbbak, a bírság az nem feltétlenül többen emiatt, hanem inkább az, hogy nagyon-nagyon specifikus a szabályozás, tehát hogy nem, tényleg nem szabad bármit kérni, feljött azt, hogy ilyen non-fat szendvics, tehát ilyet például nem lehet. Tehát vagy azt mondjuk, hogy megvan egészen konkrétan, hogy alacsony zsírtartalmú, vagy zsírmentes, de akkor megvan adva, hogy mit tudom, hány
gram. Azt, hogy nem írhatom ki, hogy ez nem hízlaló szendvics, nem írhatom ki.
Így van, tehát
maga ezt nem se tudtam, mert se végig bólogatok, ezt tudtam.
Igen, tehát ezt nem szándékoztam én magam összeállítani ezeket a menüket, mert tudom, hogy erre nagyon oda kell figyelni, hiszen ezek gyógyító célzattal fognak bekerülni a kereskedelembe, tehát itt fel kell tüntetni majd mindenféle tápanyagtartalmat, rostalmat, cukortartalmat, tehát ezt szakértőkkel fogjuk összeállítani ezt a menüt, orvosokkal, dietetikusokkal és természetgyógyászokkal.
Mennyivel egyszerűbb lesz a szállítmányozás meg a fuvarozás a következő körben? Oké, akkor MSZ-ék a C-Szendics Kft. Pontszám akkor 9, ugye Bólincs Imre? Köszönöm.
Igen. Folytatódik a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.
Folytatódik a Mentor itt a Trend FM-en, ez az utolsó kör ebben a műsorban, ebben a hetedik adásban, kockázatmenedzsment, a második fejezetnél tartunk, dr. Molnár Imre tanácsadó itt a stúdióban, az Orientextől Matus Gábor és Kollár Kinga a GVH sajtó szóvivője, Bojtos Emese C-Szendvics, az előbb beszélgettünk a megfejtésről, és 9 pontot kapott a cég erre a dolgozatra, és most jön akkor Novák Tamás, Novák és Társai Kft., és azért mondtam, hogy közúti szállítás mennyivel egyszerűbb, de ezt csak viccből mondtam természetesen, mert Kingának erre is lesz majd mindjárt egy rákötése, itt a külföldi meg mindenféle minimál fizetésekkel árversennyel kapcsolatban, de nézzük először Imre, mi volt a fő meglátása megoldással kapcsolatban.
Egyrészt nem tudhatják a rádióhallgatók, de hogy azért több körben zajlik konzultáció a végleges feladatok előtt. Lehetőségünk van nekünk, mint mentoroknak, meg a cégeknek is finomítani az anyagokon, és örömmel láttam, hogy bekerült egy olyan kulcskockázat ezen hétközbeni konzultációnak köszönhetően, amitől igazán teljes lett az anyag. És ez a kulcskockázat, ez pedig sok-sok üzleti, technológiai, szabályozási, piaci kockázat mellett egy olyan kézenfekvő dolog, amire szerintem nagyon sok cégvezető hasonlóan nem biztos, hogy gondol elsőre. Ez pedig az, hogy túl sok minden van a vezetőnek a vállán. Túl sok függ attól, hogy ő napi 24 órában rendelkezésre álljon, és nem eshet ki a munkából. Egy legegyszerűbb baleset, betegség is, ha csak hetekre kiborítja őt a megszokott üzletmenetből, akkor bizony olyan sok minden sérül a cég működésében, mert nagyon, nagyon egyszemélyes irányítás feltétele ez, és hogy ez igenis egy kockázat, hogy az első számú vezető, a döntéshozó, az rövidebb, hosszabb ideig, de kiesik a napi ügyben.
Ezért ez a KKV-k 80%-án szerintem ez így van, nem?
Simán, de, hogy,
de értem.
De itt ez a lényeg, hogy nem biztos, hogy gondolnak erre, amikor a kockázataikat mérlegelik, hogy az ő személyes kiesése is egy valamilyen módon kezelendő kockázat.
Rendben van, az alapdolgozatban nem volt benne Tamáséknál akkor ez, mint kockázat, igen. Akkor nem volt megfejtés sem rá nyilván. Mi történt a 2-3 nap alatt, akkor most kezdem Tamás. Most már bekerült, mert én is olvastam, benne van, mint. Ezt írtam, one man show kockázata, hogy akkor ezt így fordítottuk le.
Így van. Hát amikor ugye csináltam a házi feladatot, akkor ugye ilyenkor mindig az ember újraértékeli most jelen esetben a kockázatokat. Tehát lényegében így jöttem én rá erre, hogy ez is valóban egy hatalmas nagy kockázat. Beszéltünk egyébként már korábban is erről konzultációk során, de tényleg most mutatkozott meg, amikor ugye kockázatkezelésről volt szó, hogy ki kezeli az adott kockázatokat lényegében, amiket ugye az előző házi feladatban...
A felelősök is, igen, csak mondom, tehát... a hallgatóknak, hogy nem csak a megoldások, hanem a felelősök is ott, igen, vannak nyilván, és ott minden alatt Tamás neve van.
Igen, és
az
akkor...
elég egyhangú motiváció, hogy mi ez motivum.
És igazából így jött, hogy most hát ezt kikezeli, én kezelem.
Ezt is tehát, én kezelem.
És így merült föl bennem, hogy tehát itt, amikor tényleg én magam írtam le, és akkor döbben rá az ember, hogy úristen, hogy mi lenne, ha én nem lennék?
Ez volt a felismerés hétfőn vagy kedden, igen, és most már eljutottunk akkor egy hét múlva, mi sikerült ebben tenni? Mert az összes, mondom, KKV-k 800-ek ezzel küzd, csak akkor mondd meg, hogy mi lehet itt a megfejtés.
Hát én a megoldást ezt abban látom, ezt bele is írtam a dolgozatba, hogy növekedni kell, el kell érni egy olyan szintet, mert az a baj, hogy annak ellenére, hogy nem nagy munkakörök, de komoly felelősségteljes munkakörök azok, amiket le kellene osztania szerintem egy adott cégvezetőnek, és egyszerűen anyagilag én azt gondolom, hogy az esetek többségében azért nem csinálják ezt a kis cégek, a kis KKV-k, mert egyszerűen anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hiszen megbízható emberek, felelősségteljes emberek, és az adott területhez szakmailag jól értő emberekre van szükség.
Az meg nem
most
olcsó.
Így van. Ja, nyilván őket meg kell jól fizetni.
Az nem olcsó.
Így van,
igen.
Így van. Ez a probléma, tehát én ebből a kiutat ott látom, hogy növekedni kell, és amikor már a cég elbírja ezt, akkor mindig egy-egy területet kiszakít.
Tehát a méret a megoldás.
Én ezt látom.
Nincs jobb ötletem hirtelen, de hogy ez biztos, hogy egy probléma, és hisszük azt, vagy higgyük azt, hogy megfelelő növekedési ütem esetén eljön az
kitermelhető.
Az eljön az a pillanat, amikor kitermelhető.
Meg hát a delegálás, ezt Emese is
írta. Igen, ezt akartam ezért mondani, hogy azért nem csak az a megoldás, hogy most nőjünk hatalmasra, és akkor megfizetjük az alkalmazottakat, addig megőrülünk a sok feladat mellett, hanem az, hogy az apróbb feladatokat osszuk szét.
De mégis benne volt az első üzleti tervében talán, hogy maga is beáll, ha kell paradicsomot szeretelni.
Sajnos.
Értem, igen, csak
de
mondom,
remélem, hogy... De nem, tehát, hogy más dinamikára helyezni az egész a cégnek a működését, ahhoz lehet az apró feladatokat delegálni. És akkor nekünk sokkal kevesebb.
Az jó lesz a hallgatóknak, és itt már a vállalkozások egymást is mentorálják, meg tanítják itt a folyamat közepet. Kingának itt is voltak nagyon Kollár King vagy Gével sajtószövő, voltak nagyon jó meglátása. Az egyik, azt már kicsit úgy előttem, hogy ez az árverseny, ugye, hogy egymás, annyira egymás alá akarnak menni a vállalkozás, mennek. Ez nagyon komoly csapdába zavarhatja őket. Ugye ez volt az egyik gondolat, amit akartam.
Ugye itt mind a két cég olyan piacon működik, ami sok pici szereplőből áll össze. Tehát, hogy pont ezért működik is nagyon jól a keresletkínálat törvénye, úgymond, hogy ez lejjebb viszi az árakat, és komoly árharc van a piacon. Ez igazából nagyon jó a gazdasági versenynek, de természetesen egy cégnek nem feltétlenül hangzik jól, és azért megpróbálnak azért időnként erre valamiféle megoldásokat is találni, és ugye nyilván vannak ebben a jogszerű megoldások, amikor a stratégiát próbálják ugye olyan irányba vinni, hogy mondjuk egy speciálisabb terméket kínálnak, vagy inkább egy szolgáltatás már, mint egy terméket, vagy a hatékonyságukat növelik mindenféle módon. Szerintem ezeket a témákat minden át is beszéltük itt a konzultáció alatt. És akkor amit kiemelnék egy kicsit, hogy mi az, ami nem jogszerű, mert azért az is felmerült, hogy például azért vannak olyan, és itt a szállítmányozás már konkrétan tudjuk, hogy van olyan szervezet, ami összefogja a kicsi szállítmányozó cégeket, és akkor felmerült az, hogy hát miért nem alakítanak ki mondjuk egy minimál árat, és akkor senki nem adhatná a szolgáltatását az alatt. Most ez tilos.
Ez már kartel?
Ez kartel, igen. Ez sajnos az a szó, amikor ugye vagy a piaci szereplők, mondjuk itt ilyen pici
legutóbb szegény pékek járták így meg, ha jól emlékszem, pontosan egy gép. Vagy legalábbis nekem ez.
Is volt, igen. Az már igazából egy régebbi történet, de nem olyan régen, tavaly a lakberendezőknél jött fel egy ilyen téma, hogy a lakberendezők szövetsége minimálárat fogalmazott meg az etikai szabályzatában, és aztán emiatt aztán, hát bírságot nem szabtunk ki, de ezt törölni kellett, meg tehát, hogy ezt nem, ilyet nem lehet. Még ha van is egy ilyen készítés, vagy egy ilyen jó lenne az irányba menni, és sajnos ez nem jogszerű. A másik téma, amit azonosítottunk Tamással, a kulcsvevőknek az elvesztés az nagyon nagy érvágás lenne számára, ami ugye 20-30%-át jelentik az árbevételnek azok az egy-egy cégek. Ráadásul ezek nem is akármilyen cégek, hanem nagy multinacionális cégek, akiknél azért felmerül az, hogy az alkupozíciója velük szemben sokkal gyengébb.
Mondhatom magyarul, hogy én mondhatom, talán vagy készítettem, mondjuk egy nagy partner rá oktrojálja a körülményeit, vagy a versenyfeltételeket, vagy a sok minden mást, ugye a kicsi beszállítójára. Ugye? Ezt is, azt is, amazt is megkövetel, és ami már aggályos lehet.
Na most ennek azért vannak különböző fokozatai, úgymond, és ezekről beszéltük meg, hogy egyáltalán miket lehet ilyenkor tenni, mert vannak olyan nagy vállalkozások, amiknek az esetében például eléggé könnyű mondjuk megállapítani azt, hogy erőfölényben vannak. Nyilván ettől nem feltétlenül használják ki ezt egyből, és illetve nem feltétlenül nem történik, nem élnek fel ezzel. De azért már van egy olyan kategória is a jogban, hogy jelentős piaci erő. Ez azért előfordulhat a piacon, hogy főleg akár az önök piacán is, hogy megpróbálnak ezzel a jelentős erővel is visszaélni. És ilyenkor mit lehet tenni? Tehát, hogyha ezzel a jelentős piaci erővel való visszaélésről van szó, akkor lehet fordulni a gazdasági versenyhivatalhoz. És mondjuk mi az, ami mondjuk ilyenkor eszünkbe is, hogy miért fordulhatunk hozzá? Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy partnerünk olyan szerződési feltételeket próbál ránk erőltetni, amelyek már nem arányosan osztják meg mondjuk a rizikot. Itt felmerült az, hogy ugye nagy értékű termékeket szállítmányoznak a másik, és hogy ennek mondjuk a kockázata, hogy azzal valami történik az út során, ez kire esik önökre vagy a cégre. Hogyha mondjuk ezt megpróbálnánk mondjuk az önökre rátolni, akkor ez egy olyan fajta jellegű, vagy egy olyan jellegű kockázatátolás, amit már nem feltétlenül elvárható. Tehát, hogyha ilyennel találkoznak, akkor ugye attól függ, hogy az a cég, mondjuk, aki a túloldalon van mekkora, akár mi is segíthetünk, vagy a bíróságnak a
hatását. Igen, csak nem szabad csínbe menni, ez fontos, ugyanakkor meg a kicsi, meg ki van szolgáltatva a nagynak, ugye? Tehát ez meg az agy másik felében, ez is ott van ez a gondot, hogy hát azért nem biztos, hogy nekem is ide-oda kell szaladgálni, hanem valahogy ezt mégiscsak meg kell tudnom oldani. Egyébként ez élő történet? Hallottunk már ilyet a piacon?
Másoknál igen, tehát ránk még, vagy minket még ez a dolog nem érintett, hála Istennek.
De a kulcsvevő elvesztése az iszonyú fontos.
Az
gazdasági tényező,
az,
ugye?
Az igen, az egyik legfontosabb. Talán az első helyre is írtam.
Jó, és itt mi volt a megoldás? Mi volt a megfejtési
ismét
részben?
Ismét a növekedésben látom a megoldást, tehát több vevőt kell szereznünk, és a kulcsvevők arányát ugye az árbevételhez minél lejjebb kell szorítanunk.
Nincs a megoldás, valóban ennyi. Diversifikálni a tevékenységet, az ügyfelek számát, az ügyfelek számosságát és falsúját tekintve, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy...
Ez egyetlen menekülő út.
Igen.
Gábor?
Igen, ennek kapcsán nekem sincs jobb ötletem, egyetértek ezzel. Még a kettővel ezelőtti témához fűzném hozzá, hogy és szintén nem a megoldástán, inkább a kockázatnak a cizellálása, meg ha úgy tetszik a súlyának a növelése, ugye ami a szerepedből ered. Én egyébként tovább is mennék, szerintem nem is csak 80%-ra jellemző, hanem közel a 100%-hoz
ebben.
Nem, de tehát hogy egyértelmű, hogy egy bizonyos vállalati méret alatt a tulajdonosi és a menedzsment szerepek, funkciók azok összecsúsznak. Tehát ez egy személyben történik, ami szükségszerűen kockázatot hordoz magában, hogyha azzal az adott személlyel történik valami. Most nyilván adott vállalati méretnél azért nem egyszerű ezt a két szerepet szétválasztani, hogy te innentől kezdve csak tulajdonos legyél és megbízz egy professzionális menedzsmentet. Tehát egyetértek azokkal a szempontokkal, költségvonzatokkal, amiket mondtál, és hogy mi az az észrevételem, ami ezt a kérdéskört egy picit még tovább súlyosítja, a generációváltásnak a kérdése. Tehát ebben a vállalati körben ugye sokszor nem is csak KKV-nak, családi vállalkozásnak hívjuk, tehát nagyon sokszor van az, hogy ti még nem, mert ugye...
De az alapító atyák azok 25-30 éve vagy 35 éve nyomják már, és most jön a generációváltás.
Hát, és hogy egyáltalán van-e? És hogy egyáltalán van-e, akire mondjuk a családon belül bízza, és ha nincs, akkor hogyan tovább? Tehát, hogy ez a kérdéskör, még hogyha egy picit az idővonalat széthúzzuk, akkor még inkább akuttá vagy problematikussá válik.
Erre egy kicsit hadd erősítsek rá, ugye ismerjük már a gyerekkori nevén GR2-nek hívott műsorfolyamot 7 évre visszamenőleg, és sok évvel ezelőtt azért domináns volt, hogy az ilyen kockázatkezelési rangsorban azért szinte független attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik a cég, jellemző kritikus kockázat volt, például a nem fizető vagy késő fizető ügyfelek által okozható kockázat, ez gazdasági kockázat. És milyen érdekes, hogy eltelt pár év, ezek azért kikerültek. Tehát, hogy a mostani esetben sem kerültek be ezek kulcskockázatként. Valahogy ez a fizetési fegyelem, meg az ehhez tartozó, nem is tudom, rutin, szerződéskezelési rutin azért sokkal fejlettebb most, mint volt 3-5-8 évvel ezelőtt. Ugyanakkor bekerültek olyan kockázatok, amelyek akkor nem voltak jellemzőek, és ezek közül az egyiket említetted most, ez a generáció váltás sikertelensége, vagy a egyfajta stafétabot átadás képtelensége. A másik ilyen újdonsült kockázat pár éve bekerült a humán erőforrás jellegű. Tehát találok-e megfelelő minőségű, mennyiségű szakembert a cégbe? 5 évvel ezelőtt ezek valahogy nem voltak ott a kockázati térképen, most már ott vannak.
Hát az a szentségű staféta most nem jön szóba a mentornak ebben az évfolyamban, mert fiatal vállalkozások és fiatal vállalkozókról van szó. Pontszám, így a vége felé, Tamásék pontszáma, kérdezem a tanácsadókat, mentorokat.
Én 10 pontot adtam.
Én is 10-et adtam.
Kinga?
Én is 10-et adtam.
Köszönöm szépen, akkor van egy 9-esünk, meg egy 10-esünk. Adualba, Varga József. És csapata pontszáma, aki most nem jelent meg ezen a héten.
Ők síelnek, remélem most is. Szorítunk, hogy ne történjen baleset. Ez a kockázat nem volt rajta a kockázati térképükön. De tekintet arra, hogy nem tudtak jelenni a konzultáción sem, ők egy kicsit másfajta feladatot adtak be. Szerintem ne értékeljük.
Rendben, jövő hét?
Jövő héten rátérünk egy teljesen új témakörre, újabb két feladat egymásra épülően, ez pedig a szervezeti kompetenciák felmérése, feltérképezése, egyfajta gap analízis készítése lesz a következő két feladat. Ugye eddigiekben az első 6 feladat arról szólt, hogy fogalmazzák meg a cégvezetők, tulajdonosok a saját cégüknek a jövőképét, legyen egy tiszta stratégia, hova akarnak eljutni. Nézzük meg, hogy ehhez milyen operatív lépésekre, tevékenységekre van szükség. Ugye megszületett az üzleti terv, annak volt marketing része, taktikai részek, megszülettek az üzleti tervek, tehát a pénzügyi rész is elkészült, megszületett az a kockázat, hogy mikre kellene odafigyelni, forgatókönyv. Nézzem, most pedig nézzük meg, hogy milyen szervezetre
volna szükségünk ahhoz, hogy ez valóban meg is tudjon valósulni.
Most jön majd a növekedés.
Reméljük, igen.
Nagyon szépen köszönöm, Tamással, Emesével találkozunk jövő héten, és itt lesz majd József is az Adóalbától. Az eheti munkát pedig nagyon szépen köszönöm Kollár Kingának, a GVH sajtószóvivőjének, Matus Gábornak, az Orientextől, és természetesen dr. Molnár Imrének, aki a versenyha mentor tanácsadója, fő tanácsadója. Köszönöm szépen, és akkor jövő héten találkozunk ismét.
Ez volt a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu/mentor oldalon.